a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére. Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli treasury rovata következik.
Na kérem, átnézzük, hogy mi történt a héten, mi várható a jövő héten. Mind a két sztoriban van bőven. A hét is elég zsúfolt volt, és a jövő hét is takargat még izgalmakat. És plusz kitérünk majd az euró-dollárnak is az árfolyam alakulására, mert hogy ott is elég izgalmas dolgok alakulnak, majd mérlegeljük, megvizsgáljuk, hogy ott milyen irányok lehetségesek. És mindezt Sági Pál segítségével tesszük, az OTP Global Markets üzletkötőjével. Szia Pali, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
Na nézzük, hogy milyen adatok, milyen fontosabb mérföldkövek mozgatták a devizapiacokat, meg az egyéb befektetési döntéseket a héten.
Most alapvetően fontosnak tűnő döntések voltak a héten, ugyanakkor jelentős piacmozgató hatást nem fejtettek ki ezek. Ugye, amiről érdemes megemlékezni, az egyrészt az LKB kamat döntő ülése volt, ahol tulajdonképpen megerősítették az eddigi eszközrendszert, de sem a betéti rátán, sem az alapkamaton nem változtattak, sem pedig az immáron 1350 milliárd eurós eszközvásárlási programon. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy az LKB úgy döntött, hogy egyelőre nem nyúl semmelyik eszközéhez, ugyanakkor megjegyezték, hogy amennyiben szükséges további intézkedések is jöhetnek. Tehát a piac nem is várt igazából ezzel kapcsolatban mást, az azonban úgy tűnik, hogy igaz lehet, hogy az LKB nagyjából elért addig a pontig, ahonnan már túl sok eszköz mégsem maradt a kezében. Ezzel szemben ugye a Fed részéről azért az agyalás azon, hogy akár további monetáris lazítás következzék be, tehát itt a két jegybank lazító politikája között lehet egy különbség, ami igazából a Fed javára dőlhet el, ami azt jelentheti egyébként, hogy fundamentális alapon ugye dollárt gyengítő hatású lehet.
Ez ugye azért is izgalmas, és akkor esetleg is itt rá is térhetünk arra, amit itt feszegettem, hogy nézegeti az ember a csártot, és egy picit így hátrébb ül, és messzebbről próbál rátekinteni, akkor azt látja, hogy a 2008-ban érte el az euró-dollár, most nem a dollárindexet vizsgáltam, csak az euró-dollárt, ott egy ilyen 1.60-as árfolyamot, ahhoz képest most ugye itt az 1.13.80-90 környékén vagyunk, de az onnan tartó ereszkedő trendjéhez már nagyon közel. Tehát ez itt egy érdekes dolgot vett fel, hogy jöhet-e esetleg fordulat a dollár megítélésében, és ez a 12 éve tartó erősödő pálya, ez megváltozhat-e?
Most valóban össze lehet kötni egy eléggé szembetűnő trendvonallal az 1.60-as csúcs egészen igazából egy négy tetőt is össze tudunk kötni, ugye egészen 2008-tól kezdve az 1.60, 1.50, 1.40, tehát körülbelül azt lehet mondani, hogy ilyen 1000 pontonként jövünk lefele, és ugye a legutóbb is itt ilyen 1.25, 1.23 körül érintettük ezt a trendvonalat, és ez most úgy néz neki, hogy 1.16, 1.17 körül találkozna az árfolyam, hogyha mostanában mennénk föl ezekre a szintekre ezzel a trendvonallal, és itt valóban az euró-dollárban rövidebb távon ugye ez az 1.14 körüli vízszintes ellenállás vonal, amit be lehet rajzolni, és hogyha ezt érdemben átlépjük, bár egyesek szerint az inkább 1.13.50 körül van, és hogyha ezt a hetete fölött zárjuk, akkor megnyílik a tér fölfele, és elérhetjük ennek a csökkenő 12 éves trendvonalnak a szintjét, ami igencsak egy izgalmas esemény, és úgy tűnik, hogy egyébként fundamentális alátámasztást is nyerhet a dollár gyengülés, ugye az imént említett monetáris politikai mozgatók, illetve az is közrejátszhat ebben, hogy hogyan alakul ugye a koronavírus helyzet. Az USA-ban ott igencsak szomorú a kép, míg azért Európa úgy tűnik legalábbis egyelőre, hogy jobban vette ezt az akadályt, és ez akár megjelenhet ugye a makrogazdasági adatokban is, hiszen a most ezen a héten megjelent amerikai makroadatok, gondolok itt ugye a kis kereskedelem alakulására, illetve akár a Fed bés könyvére, ami ugye azt mutatta, hogy a gazdasági aktivitás javult az USA-ban. Ez nagyon könnyen lehet, hogy itt egyrészt az újbóli lezárások miatt, ugye gondoljuk csak itt Kaliforniára, vagy akár ugye egész egyszerűen a fogyasztói magatartás megváltozására, ugye nagyon sokan valószínű, hogy saját maguk döntenek úgy, hogy visszafogják a fogyasztásukat, nem utaznak, nem mennek közösségbe, ez pedig visszahathat a gazdaságra, tehát ez is lendületet adhat az eurodollárnak. Sőt, ugye most a mai napon egy nagyon fontos esemény indul, ugye az uniós költségvetésről szóló vita 2021-27 között, abban pedig ugye a közös uniós kötvény kibocsátás 750 milliárd eurós közös program. Ez, hogyha átmegy, és valószínű, hogy itt persze kompromisszumokkal, de jó eséllyel átmehet, az egy újabb lendületet adhat a közös devizának.
Ali, és az Egyesült Államokban tapasztalható zavargások, ilyen forradalmi hangulat, stb. Ez mennyire befolyásolja? A koronavírusról beszélünk, és nem csak Kalifornia, hanem Florida is elég brutális most már, meg több állam és város, de azért itt azért van egy kemény politikai, illetve társadalmi konfliktus is.
Valóban ennek ugyanakkor most még a devizára gyakorolt hatását, illetve akár a makroadatokra gyakorolt hatását nagyon nehéz megbecsülni. Talán ez még nincsen azon a szinten, ami most az árakban látszana, de ez persze eszkalálódhat is, és ne felejtjük el, hogy ugye itt elnökválasztás is lesz, és arra már ugye akár ezek az események is hathatnak, és itt azért ugye azt láthattuk, hogy a Trump szerepe az alapvetően ugye piacbarát, és ugye kedvez a részvénypiacoknak, és ő nagyjából azt is el lehet mondani, hogy abban méri a saját sikerességét, hogy ugye hogy állnak a tőzsdeindexek ezzel kapcsolatban, tehát ahogy közeledünk ez az idő, inkább felértékelőd majd a politikának a szerepe, és annak, hogy hogyan alakulhatnak az elnökválasztások, ebbe pedig valóban beleszólhatnak ugye a tüntetéshez zavargások is.
Na, akkor még egy kérdés, hogyha már beszélünk, akkor nekem is a hír megjelenésekor gondoltam rá, és jutott eszembe, hogy például az új eurozóna tag felvétele, Bulgária és Horvátország. Nem feltétlenül lassuljuk okán, csak pusztán a tény, hogy hosszú évek után ugye újra van két jelölt, aki bevezetheti az eurót. Ez erősítőleg hathat-e az euróra esetleg?
Azt gondolom, hogy önmagában nem, ugyanakkor annak szerintem egy nagyon fontos üzenete van, hogy a koronavírus válság előhozott egy csomó olyan kérdést, amik eddig is az asztalon voltak, ugyanakkor bizonytalan volt az, hogy merre dől el a vita, nevezetesen az, hogy az eurozónában ugye szükség van arra, hogy a nagyobb, mélyebb integráció alakuljon ki.
Igen.
És én úgy látom, hogy ebbe az irányban dőlt el a vita, és ebbe beleálltak a németek és a franciák is, ugye a két legfontosabb tagállam. Tehát az látszik, hogy az Európai Unión belül az eurozónában van egyfajta integráció elmélyítése iránti elköteleződés, ami egyébként jótékonyan hathat úgy az Európai Unió, azon belül az eurozóna gazdaságaira, mint pedig a közös deviza megítélésére. Tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból ez az újabb bővülési kör is egy fontos mérföldkő.
Világos. Aki picit nézzünk a jövő heti eseményekre, ugye itt elsősorban a hazai fizetőeszköz, és akár meg is vizsgálhatjuk, bár annyira nem izgalmas, hogy az euróforint alakulása egy picit most itt beoldalazott, és várja az eseményeket. Lehet, hogy épp a jövő heti MNB kamat döntőülést.
Azt gondolom, hogy érdekes lehet a jövő heti MNB kamat döntőülés, hiszen a legutóbb ugye kamat csökkentésre került sor, és ugye az alapkamathoz már nagyon régen nyúlt hozzá az MNB, és itt egyfajta paradigmaváltásnak is szemtanúi lehetünk, és van arra esély, ugye, hogy az MNB tovább vágja a kamatokat. Egyes elemzők azt latolgatják, hogy vajon eljött-e az a pillanat, amikor az MNB az újra ugye a monetáris lazítás pályájára lép, akár annak az árán is, hogy az inflációt majd késve követik le. Ilyen kockázatokat láttak már a rendszerben egyébként 2018 év elején is, akkor bebizonyosodott, hogy az MNB-nek lett igaza, és az infláció az gyakorlatilag a azonoságon belül maradt, ami az MNB középtávú célja. Ugyanakkor sokan azt gyanítják, hogy adott esetben, hogyha normalizálódik a helyzet, és a koronavírus válság okozta gazdasági problémák, azok enyhülni kezdenek, és újból elindul az infláció fölfele, akkor vajon fog-e erre szigorításra reagálni az MNB? Ez egy nagyon nagy kérdés, és sokan azon gondolkoznak, hogy ugye a monetáris politika most különösen ugye, amióta az alelnök személye megváltozott, az milyen módon változik, vajon mostani vagy az eddigéhez képest akár még lazább pályára vált-e. Nyilván, ha ez így lenne, akkor az ugye a forint árfolyamában is letükröződne. Ahogy láttuk azt is, hogy a legutóbbi kamat döntés óta azért ugye láttunk 357-es árfolyamokat is, előtte pedig ugye 345 körül járt az euróforint árfolyama.
Világos. Nagyon jó, Pali, nagyon köszönjük, hogy ennyi mindent megbeszélhettünk. Jó munkát kívánunk neked, és szép napot a továbbiakban.
Köszönöm szépen, viszont kívánom, sziasztok!
Szervusz! Sági Pállal beszélgettünk, az OTP Global Markets üzletkötőjével, és azért bizonytalankodom itt egy picit, mert egy-két gombot meg kéne nyomni most.
A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés, értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata hangzott el.